János apostol első leveléből olvasunk, harmadik részből a 13-tól a 19. versekig, majd a negyedik részből a 7-től a 21. versekig. Tehát János apostol első levele, harmadik rész. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, az pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel is valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Negyedik rész. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta, ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, és ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amelyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja elé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Imádkozzunk!
Ha csinálnánk egy felmérést arról, hogy mi az az ige, amit legtöbb ember tud kívülről, talán először tanítják meg a vasárnapi iskolában a gyerekekkel. Azért nem biztos, hogy pont először, mert ugye különböző korban mennek a gyerekek vasárnapi iskolába, de hogyha megkérdeznénk a tanítókat, hogy melyik az az ige, amit feltétlenül muszáj az aranymondások közé betenni, akkor szinte biztos, hogy az első ötben benne lenne az evangéliumnak az egy mondatos összefoglalása, a János 3.16, amit most ugye persze mindenkiben följöttek az emlékek, és tudja fejből, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ismerjük ugye ezt az igét, de tudjátok, hogy van az igé a Bibliában még egy János 3.16, ez pedig a János első levelének harmadik részének 16. verse. Könnyű őket összetéveszteni, csak el kell hagyni, hogy el kell felejteni, hogy az evangéliumból vagy János leveléből vesszük. Teljesen véletlenül ez a két ige, ez mintha logikailag összefüggene. És míg az egyik az egy nagyon népszerű és nagyon kedves gondolatokat mondó ige, és persze mindenki fejből tudja, ugye a másik is egy nagyon fontos üzenetet hordoz, szintén Isten szeretetéről és annak egy következményéről, de valami miatt ezt nem olyan szívesen tanuljuk meg kívülről. Ez így szól, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy az ő életét adta értünk. Eddig ugye ugyanaz, mint a János evangéliumának a mondata értelem szerint, de utána folytatódik, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Ami azért egy eléggé meglepő folytatása ennek a gondolatnak. Tehát, mint hogyha az ige nem csak azt mondaná, hogy Isten a szeretet, aki elküldte az ő fiát, és ő az életét adta értünk. Ez ugye a fő gondolat, ez az, amivel először találkozunk a vasárnapi iskolában. Aztán később, egyszer csak olvassuk tovább az igét, olvassuk, és aztán elérkezünk János első leveléhez, ahol felbukkan ugyanez a gondolat, és utána azt mondja, hogy ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért. És az a kérdés, hogy valójában ez mit jelent? A legritkább esetben fordul elő ma, hogy választani kell, hogy most az én saját életem, vagy egy testvéremnek az élete között konkrét esetben választani kell. Valószínűleg az itt levő emberek közül senki nem találkozott még ilyen helyzettel, amikor dönteni kellett a saját élete, vagy valaki más élete között. Vagy, hogyha találkozott és itt van, akkor ez azt jelenti, hogy az ő saját életét választotta. De a továbbiakban sem valószínű, hogy ilyen konkrét döntési helyzetbe kerülünk. Nyilván volt olyan idő, amikor ilyen helyzetek könnyen előfordulhattak, de vajon akkor ez az ige jelente valamit mostanra, hogy mit is jelent az, hogy mi odaadjuk az életünket másokért? Első körben kezdjük meg azt vizsgálni, ami ennek az ige szakasznak egy kulcs gondolata, az, hogy a testvéreknek a szeretete az milyen. Ha valaki elkezdené megszámolni, melyik szó szerepelt legtöbbször a felolvasott igében, akkor a szeretet győzne. És tulajdonképpen arról van szó, hogy János arra próbál rávilágítani, hogy az, hogy a testvérek szeretik egymást, az annak a következménye, hogy Isten szeretett minket, és lehetetlen dolog az, hogy Isten szeret ugyan minket, de mi nem szeretjük a testvéreinket. És ezt a témát járja körbe többször, és beszél róla. Ahhoz, hogy világosan tudjuk látni, hogy pontosan mi a helyzet itt, és hogy milyen szeretetről is beszél az ige, ehhez meg kell néznünk néhány kérdést, például az, hogy honnan származik ez a szeretet, hogy valójában ez most az a szokásos szeretet, ami van az emberek között. Aztán is hogyan nyilvánul meg ez a szeretet, mert nagyon sokféleképpen gondolhatjuk azt, hogy kifejezzük a szeretetünket a másik felé. Az tulajdonképpen, hogy mi a szeretet, az egy nagyon, nagyon nehezen megfogható kérdés, mert sokan mást értenek ez alatt. Van egy nagyon aranyos történet a Lázár Ervinnek a Négyszögletű Kerek Erdő című kis regényében. Ott van egy szereplő, akit úgy hívnak, hogy Dömdödöm, mégpedig azért, mert ő nem mond más, csak azt, hogy Dömdödöm. És ott le van írva a történet, hogy miért. Ez is egy ilyen szeretetről szóló történet. A történet arról szól, hogy a Dömdödöm egyszer elindult, hogy azt mondja a kedvesének, hogy szereti. És akkor benne volt az, hogy oda megyek, és azt mondom neki, hogy szeretlek. És akkor találkozott különböző emberekkel az útja során, akik mind azt mondták, hogy szeretlek. Mind különböző szituációkban, és ezek a szituációk mind nagyon mások voltak. Mit tudom, én találkozott egy emberrel, aki éppen fenekelt egy gyereket, és közben azt kiabált, hogy én szeretem az embereket, de! És hát akkor ezen úgy meglepődött, hogy most itt tulajdonképpen mit is ért ez alatt. És még egy csomó egyéb, és aztán egy idő után annyira megzavarodott, hogy szegény mikor odaért, akkor már csak azt tudta mondani, hogy Dömdödöm. És ebből persze értette a kedvese azt, hogy mit akar neki mondani, ezért mese a mese. És ettől kezdve ezt a zavarodottságát már csak így fejezte ki. Nagyon sokszor nem értjük mi sem, mi a szeretet. Nem értjük azt, hogy Isten szeretete, miben nyilvánul meg és mekkora, illetve hogy mi az, amit elvár tőlünk, hogy szeressük a mi testvéreinket. És nagyon komoly szavakkal illeti itt János azokat, akik nem szeretik a testvéreiket. Például azt írja a 14. versben, mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Egészen döbbenetes és meglepő kijelentés, amit itt János mond. Most tehát először nézzük meg, hogy honnan származik az a szeretet, amivel a hívő testvérek szeretik egymást. Teljesen világosan beszél arról az ige, hogy ez a szeretet ez nem egy természetes forrásból származó szeretet. Ez nem azért van, mert mi mindnyájan rettenetesen szimpatikus, kedves, aranyos emberek vagyunk, akik csak szeretnivalóak, és egymáshoz mindig nagyon kedvesek vagyunk, és ezért aztán természetes módon kedveljük egymást. Nem ez ennek a szeretetnek a forrása. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy mi hívők időnként tudunk meglehetősen közömbösek, undokak, és akár összeférhetetlenek is lenni. És ennek ellenére van valamiféle szeretet, ami kell, hogy közöttünk legyen, de ez nem tőlünk származik. És nagyon fontos az, hogy ez a szeretet, ami esetleg megnyilvánul köztünk, és muszáj lenne, hogy megnyilvánuljon köztünk, ez Istentől származik. És nem mi vagyunk azok, akik kicsiholjuk magunkból ezt a szeretetet, hanem elsősorban Istentől kapjuk ezt a szeretetet. A 4. résznek a 9. verse így szól, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világban, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatú bűneinkért. Tehát elsősorban nem az a lényeg, hogy hogyan szeretjük mi Istent, egyébként Istent lényegesen könnyebb szeretni, mint az embereket. Isten egy sokkal szerethetőbb lény, mint mondjuk a szomszédunk. Tehát legritkább esetben fúrja éjfélkor a falat. Ezért aztán igazán nincs is olyan sok lehetőségünk arra, hogy Isten bosszantson minket, míg a szomszédunk esetleg gyakrabban. És azt mondja az ige, hogy nem az a lényeg, hogy mi hogyan szeretjük Istent. Mert a mi Isten iránti szeretetünk az lehet nagyon nagy. De ennél még sokkal fontosabb az, hogy a szeretet az Istentől származik, és ő előbb szeretett minket. A 19. versben írja is, hogy mi tehát azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. A mi szeretetünk az nem egy olyan szeretet Isten felé, ami tőlünk származik, az egyfajta visszatükröződése az ő szeretetének. C.S. Lewis egy egész könyvet írta a szeretet különböző formáiról. Ajánlom, hogy olvassátok el, nem egy könnyű olvasmány, tehát nem egy olyan, amit az ember a buszon olvas, miközben megérkezik a munkahelyére. De nagyon mély gondolatok vannak benne. Az egyik az, hogy az Isten iránti szeretetünk az nagyon hasonló az a szeretethez, ahogy a gyerekek a szülőkhöz viszonyulnak. És a szülőnek a gyerek iránti szeretete az egész más, az egy ilyen gondoskodó szeretet, mint a gyereknek a szülő iránti szeretete, ami egy reakció az ő a szülőnek a szeretetére. És abból származik, hogy a gyereknek, ugye, amikor egy gyerek megszületik, akkor nagyon tehetetlen és csak szükségletei vannak, amit nem képes kielégíteni, és az ő anyukája elégíti ki az összes szükségletét. És egy rettenetes ráutaltságban van a gyerek az ő édesanyjára. Ugye egy ember csecsemő az nagyon fejletlenül jön világra. Egy kisborjú az, hogyha megszületik, akkor néhány perc vagy fél óra után föláll, és akkor tud menni. Most egy embergyerek, hogyha megszületik, és nem gondoskodnak róla, akkor néhány napon belül meghal. egy nagyon nagy ráutaltságban van az ember az ő szüleire. De ugyanígy egy nagyon nagy ráutaltságban van az ember Istenre. És a mi szeretetünk Isten felé, az nagy részt ebből a ráutaltságunkból ered. Hiszen nélküle nem vagyunk képesek üdvözülni, nem vagyunk képesek megszerezni a bűneink bocsánatát, és valójában nem vagyunk képesek olyan életet élni, ami erre ő teremtett minket. Hát a mi szeretetünk, az egy visszatükröződése Isten szeretetének, ami tőle származik. Hát ez a szeretet, hogyha nincsen meg bennünk, az azért van, mert nem fogadjuk Istentől, és nem tükrözzük vissza az ő szeretetét. A másik dolog, hogy azt írja János, hogy aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent. És ráadásul ez egy ilyen oda-vissza következtetés, hogyha elolvassuk a negyedik résznek a 7.-8. versét, azt mondja, hogy szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát valójában arról van szó, hogy az, hogy mi megismertük-e Istent, az jól lemérhető abból, hogy mennyi szeretet lakik bennünk. Mert hogyha az Isten szeretet, és folyamatosan sugárzik belőle a szeretet, akkor ha mi megismertük őt, akkor átáramlik ez belénk. Ha viszont ezt nem találjuk meg magunkban, akkor ennek az lehet az oka, hogy nem ismertük meg Istent. És ez egy nagyon, nagyon kemény következtetés. Ugye azt talán az ember még elfogadhatná, hogy hát igen, azt tudjuk, hogy Isten szeretet, és aki megismerte Istent, igazán mélyen, az abból árad az Istennek a szeretete. De ez a következtetés fordítva is igaz. Tehát akiben nincs meg ez a szeretet, az azért van, mert nem ismerte meg Isten. És nem pedig azért, mert az ő környezetében undok emberek vannak, és nem azért, mert őt nem szeretik. Ezek nagyon kemény következtetések, és nagyon fájdalmas ezeknek az ezekkel való szembenézés abban az esetben, ha az embernek szembe kell nézni azzal, hogy az én szeretetem bizony erősebb hiányban. Mert akkor azzal kell szembenéznünk, hogy valójában itt nem arról van szó, hogy én ilyen fogyatékosként születtem, vagy bennem ezek az érzelmek, ezek olyan egészen alacsony szinten égnek, ezért én erről nem tehetek. Később majd beszélünk róla, hogy mi is ez a szeretet tulajdonképpen, meg lehet erre hivatkozni, hogy én egy nagyon érzelmes ember vagyok, ezért nagyon szeretek, én meg nem vagyok annyira érzelmes ember, ezért én nekem nem kell annyira szeretni. De nem ez jellemzi a szeretetet. Ha nincs meg bennünk a szeretet, akkor ez azért van, mert nem ismertük meg eléggé Istent. És nem igaz az, hogy Isten ne adná ezt a szeretetét. Igenis, ő nyújtja ezt a szeretetet, csak benne kell maradnunk. És érdekes, hogy azt mondja János, hogy akiben megvan az Isten szeretete, abban megvan Isten, és akkor ő is megvan Istenben. Tehát ez egy ilyen ekvivalencia reláció, hogy a szeretet megléte, meg az Istenben való lét, az egyszerre lehetséges csak. Tudom, borzasztó dolgot mondtam, de ennek van értelme. A kettő egymásból következik. De akkor fölmerül az a kérdés, hogy akkor hogyan nyilvánul meg ez a szeretet? Hogyan tudunk szeretni? Hogyan szeressük a mi testvéreinket? És így nagyon röviden foglalja össze ezt János. A János 3.18-ban, gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a mi szeretetünknek a megnyilvánulása, az legyen valamiféle cselekedet, legyen valamiféle hozzáállás, és ne csak beszéd. És itt most egy apró zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy a gyermekeim ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad mondani. Hanem, hogy legjobban inkább úgy lehetne olvasnunk ezt a szöveget, hogy ne csak szóval szeressünk, vagy nyelvvel. Mert viszonylag könnyű azt mondani, hogy szeretlek, meg nagyon kedvellek téged, meg ilyesmik. Csak aztán eljuthatunk oda, ahol az a szegény döndödöm eljutott, hogy nem igazán tudjuk, hogy ez mit jelent. Mert hogy akkor, hogyha csak szóval mondjuk, akkor kiüresedik ez a kifejezés, hogy szeretjük az embereket. Vagy szeretjük a testvéreinket. Itt elsősorban egyébként a testvéreinkre, tehát a többi hívőkre vonatkozik ez a parancs, és ez az egész szöveg, amiről beszél János, de ez nem jelenti azt, hogy akit nem tartunk hívőnek, azt nem kell szeretnünk. Tehát, ugye Isten parancsolja azt, hogy szeressünk egymást. Azt mondja ugye János, hogy onnan tudjátok, onnan ismerik meg a világ, hogy ti az enyém vagytok, hogy egymást szeretitek. Tehát tulajdonképpen másból nem lehet látni. Hát abból, hogy bizonyos emberek a hét egy napján néhány órát eltöltenek egy ilyen tornyos épületbe, abból nem biztos, hogy következtetni lehet arra, hogy ők szeretik Istent, vagy hogy Krisztuséi. Ha egymást szeretik, akkor ebből már le lehet vonni ezt a következtetést. Viszont nem csak azt mondja az ige, hogy szeressük egymást, tehát szeressük azokat, akik bent vannak a közösségben, hanem szeretnünk kell a kívüllevőket is. Addig, amíg a belüllevőket azt egy ilyen testvéri szeretettel szeretjük, addig a kívüllevőket ilyen missziói szeretettel, ahova küld minket Isten, hogy akkor most menjetek és mentsétek meg őket. Vonjátok be őket ebbe a körbe, ahol ez a belső szeretet uralkodik. És a tevékenységünknek egy jelentős része erre kellene, hogy irányuljon. Ez a kettő nyilván párhuzamosan halad, és nem pedig ellentéte egymásnak. Tehát nem mondhatja azt egy közösség, hogy mi rettenetesen szeretjük egymást, és nagyon jók vagyunk, és aki már keresztül esett a felvételi vizsgán, akkor azt is majd nagyon fogjuk szeretni. És nem működik az se, hogyha egy közösség azt mondja, hogy mi evangelizálunk, idehívunk mindenkit, csak éppen egymást nem szeretjük. Mert ugye az egy nagyon, nagyon rossz üzenet lenne, hogy nagyon szeretünk téged, gyere közénk, és akkor majd nem fogunk szeretni. Nyilvánvalóan ezt azért nem közvetítjük, mert akkor nem jönnének ide emberek. A kettőnek párhuzamosan kell menni, és az a jó, hogyha sikerül megtalálni ezt az egyensúlyt, és egyik irányban sem billenünk el, mert egyik esetben egy önmagáért működő közösség leszünk, amely kihalásra van ítélve, a másik esetben pedig egy nem működő közösség leszünk, amely kihalásra van ítélve. Tehát csak akkor tud egy közösség tovább jól működni, hogyha egyensúlyban van ez a két szeretet egymással. Tehát ne csak szóval szeressünk, hanem cselekedettel is. És itt egy példát mond erre János. Rengeteg példát tudnánk mondani, hogy hogyan tudunk a hozzáállásunkon változtatni, a cselekedeteinken változtatni, az egymáson való segítést hogyan tudjuk megélni. Egyetlen példát hoz csak János a harmadik rész 17. versétől. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete. Fontos látnunk, hogy ez az első században íródott, ahol nem volt működő szociális rendszer. Tehát, hogy nagyjából az, akinek nincsenek rokonai, nincsenek barátai, és nem tud dolgozni, hát az halálra van ítélve. A társadalomnak egy minimális szolidaritására van utalva, ami hát vagy van, vagy nincs. És a gyülekezet egyben egyfajta szociális intézményként is kellett, hogy működjön. Tehát nem lehetett elnézni azt, hogy valaki ne tudjon megélni, mikor másoknak vannak javai. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a gyülekezet eltűrette azt, hogy valaki a gyülekezeten élősködjön, mert hát Pál azt mondja, hogy aki nem dolgozik, aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. De nem tűrheti el azt a közösség, hogy valaki azért, mert nem képes dolgozni, vagy megöregedett, vagy nincsenek rokonai, akik gondoskodhatnának róla, ezért éhen haljon, vagy szükséget szenvedjen. Tehát tulajdonképpen az első századi gyülekezet nem csak egy vallási közösség, hanem egyfajta gazdasági közösség is volt. És erre mutat rá itt János, hogy a szeretet nem csak abból áll, hogy szépeket gondolunk egymásról, hanem a szeretet abból is áll, hogy figyeljük azt, hogy mire van szüksége valakinek. Ez lehet akár anyagi is, de nem feltétlenül anyagi. Lehet, hogy éppen arra van szükség, hogy valaki elmondja neki, hogy őt szeretik. Vagy csak egyszerűen beszélgessen vele, vagy valamiféle közösséget éljen meg vele. Fel kell tudnunk ismernünk, hogy mi a valódi szükséglete annak, akivel éppen beszélünk, vagy akinek szüksége van a mi szeretetünkre. Hogyan nyilvánul tehát meg a valódi szeretet? A valódi szeretet megnyilvánul részben érzelmekben, de megnyilvánul cselekedetekben is. És onnan fogjuk tudni, hogy szeretjük egymást, hogy teszünk egymásért. És ez az, amire azt mondja János, hogy tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a barátainkért. Életünket adjuk a testvéreinkért. És azt mondja az ige, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet, mint aki életét adja a barátaiért. Miről is van szó? Arról, hogy az életünk, amit megvásárolt Krisztus a vérével, nem a miénk. De könnyen mondjuk azt, hogy ami az enyém, az az enyém. Aztán vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ami az enyém, ami a tiéd, az is az enyém. A rendesebb emberek azt mondják, hogy az enyém, ami a tiéd, és nincsen közünk hozzá. De Isten nem azt mondja, hogy megvásároltam a ti életeteket. És ettől kezdve ez nem csak a tiétek. És az, hogy az életünket adjuk a többiekért, ez azt jelenti, hogy adunk az életünkből. Adunk abból, hogy mi saját magunk rendelkezünk a mi életünkkel, vagy pedig Isten rendelkezik az életünkkel, és lehet abból részeket adni másoknak. És kinek mi? Tehát van olyan, akinek Isten azt mondja, hogy adjál a te pénzedből neki, mert most ő éppen rászorul. De lehet, hogy valaki a pénzéből könnyen ad, mert hogy van neki. De amikor azt mondja Isten, hogy adjál a te idődből neki, mert rászorul. Menjél csak el hozzá, és beszélj vele egy fél délutánt. És akkor lehet, hogy ez már nehezebb kérdés, mert ez ténylegesen az életünkből megy. Ugye pénzünk az van valamennyi, azt nyilvánvalóan az időnk föláldozásával keressük, amikor pénzt keresünk. És tulajdonképpen az idő az, amiből nincs olyan nagyon sok nekünk. Az vagy pénzre váltjuk, vagy nem. Vagy engedünk-e abból, hogy mi kényelmesen éljünk. Ugye mindenki nagyon szeret olyan körülmények között élni, vagy olyan emberek között mozogni, akik nagyon hasonlók, mint ő. Hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan viselkednek, hasonlóan állnak hozzá az élethez, ez nagyon kényelmes. Akikkel úgy elengedheti magát az ember, és szeret együtt lenni. És vajon ebből hajlandók vagyunk-e engedni? Akarunk-e olyan emberekkel együtt lenni, akiket nem ismerünk, akiket esetleg nehezen értünk meg, másfajták, mint mi? ott bizony időnként kényelmetlen helyzetekbe is kerülhet az ember. A szeretetről itt az ige nagyon komolyan beszél, nagyon komoly, fontos dolog, viszont beszél ennek az ellentétéről is, a szeretetnek az ellentéte pedig a gyűlölet. A szeretetnek kétféle, hát úgymond ellentéte lehet, az egyik az a szeretetnek a hiánya, ez olyan ellentét, mint ahogy a fény és a sötétség ellentétesek egymással. De valójában a fény és a sötétség azok úgy ellentétesek egymással, hogy a sötétség az nincsen, az a fénynek a hiánya. Van a szeretet, ami létezik és működik, és amikor ez a szeretet hiányzik, akkor egy közömbös állapotban vagyunk. Akkor egyszerűen csak nem érdekel. De a szeretetnek van egy valódi ellentéte, nem úgy, mint a fénynek, aminek csak a hiányát ismerjük, olyan, mintha lenne negatív fény, tehát ha a fénynek lenne ilyenfajta ellentét, az ilyen negatív fény lenne, annyira sötét, amiben, ha bevilágítunk, akkor nem lesz világos, hanem elnyeli a fényt, és sötét marad. Vagy hogy lenne olyan fekete fény, amivel oda lehetne világítani egy világos helyre, és akkor sötét lesz. Ilyen szerencsére nincsen, de a szeretetnek létezik ilyen ellentéte, ez a gyűlölet. És nagyon keményen beszél János erről az érzésről és hozzáállásról. Azt mondja a 15. versben, 3. rész 15. versben, aki gyűlöli a testvérét, embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Nagyon furcsa, hogy azt úgy nehezen tűrjük meg magunk között, hogyha valaki úgy öli a másikat. Tehát ha most itt valakinek úgy eszébe jutna az, hogy jó volna néhány embert itt eltenni lábalól, akkor ezt a társadalom ezt nem nagyon tolerálná. Tehát mondjuk úgy, hogy egy dobás után már komolyan fellépnénk ellene. Na de vajon a gyűlöletet mennyire toleráljuk? Mennyire tolerálja az ember önmagában azt, hogyha meg akarja ölni a szomszédját? Tehát azt úgy nagyon, nagyon kevésbé, úgy magunk alatt vagyunk, hogyha egyszer csak mondjuk beront valaki a szerszámkamrába, magával viszi a fejszét, és ugye az ajtóban megáll, és azt mondja, hogy mégse kéne agyon csapni, és akkor visszafordul. Akkor azért azt mondja, hogy hát hova jutottam, nem? De vajon így vagyunk mi a gyűlölettel is? Utálom azt az embert. Valahányszor rágondolok, akkor elkezd forogni a gyomrom, és hány ingerem lesz. És mindent kívánok neki, csak jót nem. Akkor utána úgy magunk alatt vagyunk, meg megzuhanunk, és azt mondjuk, hogy hát te jó ég, hova jutottam? Embergyilkossá lettem. Pedig azt mondja az ige, hogy ez így van. A másik érdekes kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a szeretet az nem szabadon választott gyakorlat. Tehát nem lehet olyat, hogy egy hívő azt mondja, hogy hát én úgy döntök, hogy én szeretem az embereket, másik hívő meg azt mondja, hogy hát én inkább ezt nem kérném, én inkább valami más szeretnék csinálni, de ez nagyon nehéz, ezt inkább nem. Az egyik az, amit az előbb már beszéltem, amit a negyedik vers, a negyedik rész hetedik versében ír az ige, hogy ez szükségszerűen következik abból, hogyha valaki megismeri Istent. Tehát Isten ezt adja az ő megismerésével együtt. A harmadik rész 16. versében és a negyedik rész 11. versében írja azt János, hogy nem csak, hogy ez jár az Isten megismerésével, hanem hogy tartozunk vele. Ha Isten adott nekünk valami olyan nagy dolgot, mint mondjuk az örök élet, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Tehát valójában nem csak arról van szó, hogy mi önként eldöntjük, hogy igen vagy nem, de van egy tartozásunk. Ez a tartozásunk, ez Isten felé van, és más felé adjuk meg. Nagyon érdekes gondolat, hogy hogy amit kaptunk Istentől egy ajándékot, azt másfelé adjuk meg. Van egy nagyon érdekes film, mindenkinek javaslom megnézni, az a cím, hogy A jövő kezdete. Ennek ez a gondolata, hogy kitalálja egy kisfiú azt, hogy úgy lehet megváltoztatni a világot, mert ez a házi feladat, hogy a tanáruk azt adja föl nekik, hogy találjátok ki, hogy hogy lehetne jobbá tenni a világot, és valósítsátok meg. Ez egy nehéz fél éves házi feladat. És ő azt találta ki, hogy hát keresek három embert, és azzal jót teszek. És akkor majd az is keres három embert, és akkor azzal jót tesz, és akkor majd elterjed ez a jóság a világban. Nem akarom lelőni a film poénját, de az az érdekes benne, hogy a kisfiúnak egyik sem sikerül. Tehát ő azt látja, hogy ő három emberrel próbált jót tenni, és egyikkel se sikerült. És ennek ellenére elindul egy ilyen mozgalom, és tényleg ott az a környék megváltozik. És nagyon hasonló ez Istennel, csak az a különbség, hogy mi a nagy ajándékot Istentől kapjuk, a nagy szeretetet, és ezt egy picit továbbadjuk egymásnak. Nyilván olyan mértékben nem megy, mint ahogy ezt Istentől kapjuk. És van még egy harmadik, ami miatt nem választható a szeretet továbbadása és egymás szeretete, ez pedig az, hogy teljesen világosan megparancsolta Isten, hogy ezt tegyük. 21. versben, 4. rész, 21. vers, azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Lehetetlen egyszerre Istent szeretni, és a testvérünket pedig nem szeretni. És ez egy nagyon fontos tulajdonsága a szeretetnek, hogyha azt mondja az ige, hogy lehetetlen Istent szeretni, és a testvérünket nem szeretni, akkor ez tulajdonképpen egy jelzés, egy indikátor arra, hogy rájöjjek, hogy én mennyire szeretem Istent. Mert könnyű magunkat becsapni. Könnyű magunknak azt mondani, hogy én nagyon szeretem Istent, hiszen naponta akár kétszer is gondolok rá, és nem szoktam káromkodni, csúnyákat nem mondok rá. És úgy jó szívvel vagyok iránta. Mindig kedvesen gondolok rá. Tehát én nagyon szeretem őt. De ez nem biztos, hogy valóban így van. Könnyen be tudjuk csapni magunkat. De hogyha megnézzük, hogy mennyire szeretjük a testvéreinket, mennyire szeretjük a körülöttünk lakókat, a körülöttünk élőket, a többi hívőt, és nem csak az érzelmeinkkel, hanem ténylegesen, hogy teszünk-e valamit, akkor kiderülhet az, hogy valójában mi hogy állunk Istennel. Hiszen azt mondja az ige a 20. versben, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Tehát, ha valaki megtalálja magában azt, hogy van olyan ember, akit gyűlöl, akkor sajnos van egy olyan rossz hír, hogy akkor megtalálta azt, hogy én itt hazudok. De nem itt hazudok, hanem ott hazudok, hogy szeretem az Istent. Mert valójában nem. És ez egy nagyon kemény és nehéz állítás. Nagyon nehéz azzal szembenézni, hogy én mindig állítottam azt, hogy én szeretem Istent, és akkor egyszer csak kiderül, hogy mégsem. De ez egy tisztuláshoz vezető felismerés. Mert utána lehet hozzá menni, és lehet tőle venni a szeretetet. A másik az, hogy a szeretetünknek a mértéke az egyben az Istennel való közösségünknek a mértéke. Minél jobban kiárad belőlünk a szeretet, abból tudjuk azt, hogy milyen mélyen vagyunk közösségbe Istennel. Tehát ha valaki azt tapasztalja, hogy valahonnan, természetfeletti módon jön bele egy szeretet a testvérei iránt, mert hogy ezt nem mi magunk csiholjuk magunkból, az azért van, mert egyre mélyebb közösségbe vagyok Istennel. És ha egyre mélyebb közösségbe vagyok Istennel, akkor majd előjön ez a szeretet. Lehet, hogy nem azonnal, tehát ezek nem olyan, ezek egymásból szükségszerűen következő dolgok, de nem egyik pillanatra a másikra következő dolgok. Ha tartósan azt látjuk, hogy nem jelenik meg ez a szeretet, akkor problémánk van az Istennel való közösséggel. És akkor, hogyha az ember nincs a szeretet állapotában, akkor nincs Istennel közössége, és akkor felüti a fejét egy olyan dolog, amit már nem nagyon szeretünk, ez pedig a félelem. Miért? Mert ha valaki reálisan tekint Istenre, és nincs vele közössége, akkor oka van félni, nem? Ezt János úgy fogalmazza meg, hogy a szeretetben nincsen félelem, mert a szeretet kiűzi a félelmet. 17. versről olvasom. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Hogy az Isten és az ember közötti szeretet azzal vált tökéletessé, teljessé, hogy bizalommal tekintünk Istenre. Akit szeretünk, arra bizalommal tekintünk. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Miről is szól ez? Arról, hogyha a szeretet kapcsolat megvan Isten és mi közöttünk, akkor nem kell félnünk tőle. Nem kell félnünk attól, hogy ő elítél minket. Nem kell félnünk attól, hogy mi lesz, amikor majd találkozunk vele. És nézzük csak akkor, tehát, hogy is van ez? Az emberekkel való szeretetünk és gyűlöletünkből lemérhetjük azt, hogy milyen a mértéke, a mélysége az Istennel való szeretetünknek. De az Istennel való szeretetünknek a mélységétől pedig az függ, mélységétől függ az, hogy vajon teljessé lett a szeretet köztünk. Mert a teljessé lett, hát akkor nem kell félnünk. Hát akkor nem kell félni attól, hogy Isten majd elítél minket. Hogy amikor majd meghalunk és oda kell állni Krisztusnak a jutalmazó széke elé, akkor hát úgy összevonja a szemöldökét és azt mondja, hogy húha, hát mi jót mondjak én most neked. Mert hát közöttünk teljes lett a szeretet. Érdekes egyébként, hogy mint hogy egy kicsit a gyűlölet az önmagában hordozná a büntetését. Akkor, hogyha mi gyűlöljük a mi testvéreinket, nincs meg bennünk ez a fajta cselekvő szeretet feléjük, akkor ebből le kell mondnunk azt a következtetést, hogy akkor Isten felé is baj van. És akkor felüti a fejét a félelem. Nem lehet úgy megengedni magunknak a gyűlöletet, hogy ebből ne következzen egy idő után a félelem. És ez egy ilyen önmagába záruló kör. Tulajdonképpen a szeretetlenség az önmaga büntetését hordozza magában azzal, hogy félelmet szül. Mert elveszi a mi bizalmunkat Istenben. Nagyon fontos tehát látnunk azt, hogy ha most valaki úgy látja, hogy van valaki a környezetében, akár egy hívő testvér, akit ő nem szeret. Ugye ez a szimpla sötétség, amikor valaki nem szeret, a fénynek a hiánya. Előfordulhat olyan, hogy valaki gyűlöl. Ez az ilyen extra sötétség, amiben már oda lehet világítani valahova, és akkor elmúlik onnan a fény. A szeretetnek az ellentéte. Akkor le kell mondani a következtetést, hogy baj van az Istennel való kapcsolattal. És hol kell ezt a dolgot elkezdeni megjavítani? Az első ötlet az, hogy hát oda kell menni, és aki gyűlölök, azt most már szeretni kell. Csak ez így nem fog menni. Először az Istennel való kapcsolatot kell megjavítani, és akkor majd onnan jön a szeretet. És honnan fogom fölismerni azt, hogy sikerült ez a javítás? Onnan, hogy ez a szeretet átáramlik rajtam, és megváltozik az a gyűlölet. Nem biztos, hogy ez egyik napról a másikra megy, de ezen az úton ez elérhető. És úgy látom, hogy más úton meg nem. Tehát a gyűlöletet szeretetté változtatni, az embernek lehetetlen. De Istennél semmi sem lehetetlen. És az ő segítségével akár még ez a nagy csoda is megtörténhet. És én azt gondolom, hogy ez nagyobb csoda, mint mondjuk víznek a borrá változtatása. Tehát kevésbé látszik, de embereknél ugyanannyira lehetetlen. De Isten ezt a csodát akár megteheti sok ember életében sokszor. Nem pedig úgy, mint az Úr Jézus csak egyszer tette meg néhány embernek a szeme láttára. És akkor most imádkozunk azért, hogy ilyen csodák azok történjenek, akár mi bennünk. Istenem, hálát adok neked azért, mert te előbb szerettél minket, és a te szereteted mértéke az összehasonlíthatatlan azzal, mint ahogy mi képesek vagyunk szeretni. Hálát adunk, Úr Jézus, azért, mert az életedet adtad értünk, és te valóban a teljes életedet odaadtad. Hogy láttuk, hogy jártál a földön, úgy az erődet, az idődet, és végül az életedet odaadtad azokért, az emberekért, akik ott éltek, és mi értünk, akik ma élünk. Kérlek, segíts nekünk fölismerni ennek a szeretetnek a jelentőségét. Segíts átengedni magunkon ezt a szeretetet, hogy akár csak egy kis töredéke hadd kerüljön át rajtunk, és tükröződjön a másik emberekre, különösen a testvéreinkre. Hogy kérjünk, hogy hagyj legyünk olyan közösség, akiből meg lehet ismerni téged, aki valóban olyan, ahol ha bejön ide valaki, akkor csodálkozzon. Miért van az, hogy ezek az emberek ennyire szeretik egymást? Kérek, hagyj legyünk jó bizonyságaid. És Uram, hagyj kérjelek azért, hogyha valaki most fölismerte azt, hogy van olyan ember, van olyan testvér, akit ő gyűlöl, akkor te hirdesd a te szabadításodat, a te evangéliumodat. Hiszen mindenre van bűnbocsánat. Az emberölésre is. És a gyűlöletre is. És a gyűlöletnek is van megoldása. Ez te benned van. Kérlek, Úr Jézus, hogy te adod a szeretetedet, és söpörd el a sötétséget. Hálát adunk azért, mert te legyőzted a sátánt, aki a gyűlöletnek az atya is. És ezért te erősebb vagy. Kérlek, Úr Jézus, azért, hogy hadd legyen ez valóság, és hadd lehessünk egészen közel hozzád. És ezáltal hadd szerethessük egyre jobban egymást. Amen.